A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Szűcs Anita Franciaország szakértővel, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével. Franciaországi belpolitikai helyzetről beszéltünk. Emmanuel Macron és a belpolitikai paletta legyen talán a folytatás. Ugye Macron elnöki választását óriási várakozás előzte meg, nagy reményekkel indult, ahogyan a mozgalma, illetve a pártja, a köztársaság lendületben, az En Marche is. Mit váltott be, vagy mit igazolt be ezekből a reményekből, várakozásokból az eltelt másfél év alatt? Ugye arról beszélgettünk a műsor első részében, hogy egy jelentős népszerűségvesztést kellett elkönyvelnie Macronnak, de mi volt az, amit mégis sikerült keresztül vinnie, vagy megvalósítania az elnöki ciklusának eddig eltelt idejében?
Macron számára a súlypont az a francia gazdasági modellnek az átalakítása, hiszen ettől várhat olyan sikereket, amit már jutalmazhat a következő elnöki ciklusra a választópolgár, és ez az a terület, amivel ő nagyon nagy lendülettel, nagyon szokatlan módon már az elnöki ciklus elején júniusban megkezdte a reformokat. Általában az elnökök pihenni szoktak egyet, elmennek nyaralni, és akkor majd szeptemberben elkezdik. Macron nyáron végigvitte az első nagy lépést, ez a munkaerőpiacnak a flexibilisebbé tétele. Ugye a francia modellnek, a francia gazdaságnak a problémái abból származnak, hogy bár egy nagyon termelékeny gazdaságról van szó, alapvetően nehézkes a munkaerőpiac, egy kétosztatú munkaerőpiacról van szó, ami nagyon rugalmatlan, köti a cégeket, nehéz a piacra való belépés.
Tehát versenyképességgel vannak.
Így van, a versenyképességi gondaik vannak maguknak, a vállalatoknak, az országnak nincs ezzel ilyen nagy problémája. A vállalatoknak viszont igen. A másik probléma pedig hát a magas állami járulékok, amik a munkaadókat sújtják, hogy a munkavállalóknak a fizetése az rendben van, viszont a munkaadóknak óriási terhei vannak az állam felé. Pontosan azért, mert ez egy dirigista gazdaságpolitikai modell, ahol az állam szerepe, politikai szerepe nagyobb a piac irányításában, mint hagyományosan mondjuk az angol szász modellnek. És Macronnak az kezdeti terveiben az volt, hogy pontosan a francia versenyképesség javítására elmozdul ettől a modelltől, liberalizálja ezt a modellt, és ennek a lépéseit látjuk. Ez nem csak gazdasági kérdés Franciaországban, hanem egy olyan francia nemzeti identitásnak a szerves része, ami érinti a választópolgárt, hogy valami lényegi franciához hozzányúlnak, ami szembe megy a franciák által oly sokat kárhoztatott globalizációs angol szász modellel, tehát valamit az ellenségképből, ezt az ellenségképet mind a bal, mind a jobb oldal őrzi, átveszünk. Tehát ez egy nagyon-nagyon ambivalens kérdés, nem csak politikai tekintetben. Ha megnézzük, hogy mi az, amit megvalósított, akkor azt látjuk, hogy a munkaszerződéseknek, a munkatörvénykönyvének az átírásával valóban flexibilisebbé vált a piac, de ennek a közvetlen hatásai majd másfél-két év múlva jönnek. Ugyanakkor azt látjuk, hogy Franciaországban a két nagy mumus, a két nagy gazdasági mumus, amivel a elnökválasztások alatt lehetett látni, a munkanélküliségnek a mutatói azok mentek le szépen, és hát a másik, amit európai részről folyamatos kritikaként éri Franciaországot, a költségvetési deficitnek a be nem tartása, az teljesen rendben van, tehát 3% alatt tartja Macron, most 2,8%-on áll, tehát látszik, hogy a gazdaságpolitikában történnek dolgok, és történtek jelentős dolgok. Ugyanakkor most a második itt a 2018-nak az első két negyed évében volt egy enyhe gazdasági visszaesés, amit ugye nagyon sokat beszélnek, ez a Macron modell problémája, vagy nem. Egyelőre ezt nem tudjuk, hiszen Macron modellnek az intézkedései nem értek be. Azt lehet látni, hogy az Hollande ciklusának a végén volt egy növekedési csapda, aminek a tartalékai most fogynak el. De magának a növekedésnek...
Igen, de egyúttal a Hollande utolsó ciklusához kötnek számos vállalkozásban át jogszabályt és intézkedést is, aminek meg azt mondják, hogy éppen azért most érnek, vagy érhetnek be a hatásai.
Ez borzasztó fontos, amit mond, hiszen Hollandnak a gazdasági miniszter Emmanuel Macron volt, így hívták, és a 2016-ban megkezdte azokat a piacbarát intézkedéseket, amivel könnyítette a vállalkozásoknak a terhein, tehát megkönnyítette a vállalkozásokat. Ezek viszont most érnek már be. Szóval, ha önmagában a növekedést nézzük, az látjuk, hogy egy több tényezős dolog Franciaországban ez a növekedési lassulás, amit esetleg a népszerűségre is leszoktak fordítani. bár én azt hiszem, hogy ilyen nagyon erős összefüggés nincs közte. Az egyik tényező az az Európai Uniós tényező, ugye tudjuk azt, hogy az Európai Unió az egy nagyon erős intraregionális kereskedelmet mutat, egymással kereskednek, és a Franciaországnak a legnagyobb kereskedelmi partnere is az eurozóna tagállamok. Az eurozónában pedig hát lassult a növekedés, ugye 2,4%-ról, ami 2,1 néhány százalékra. Ez ugye a francia áruk felvételénél egy nem túl pozitív tendencia, tehát nehezebben veszi fel az Európai Uniós partner a francia árut, ez visszaüt nyilván a francia növekedésre. És ezen kívül, ha külső tényezőt akarunk említeni, akkor ott van az olajár növekedés, ami ugye mindig problémát jelent, a logisztikán keresztül nagyon gyorsan beszivárog a növekedésbe. Másrészt, amint Macron villámgyorsan igyekezett javítani, az az, hogy a tervezettel ellentétben a francia háztartásoknak a fogyasztása az nem nőtt. Tehát a francia háztartás az visszafogottá vált, és visszafogta a belső fogyasztást. Úgyhogy a mostani szeptemberi intézkedésével elkülönített egy 6 milliárd eurót, amit adókedvezmények formájában fog majd eljuttatni, amit megint a fogyasztás növekedését várja, és egyáltalán a következő a költségvetésből, a szeptemberben kijött költségvetésből látjuk, hogy nagyon nagy adókedvezményeket ad a francia munkavállalóknak általában. Ezzel talán ezt a baloldali népszerűségvesztést is próbálja megállítani.
Tekintsünk egy kicsit a francia belpolitika térképére, és maradva még Macronnál, ezen a belpolitikai térképen hol helyezhető el az ő pártja a köztársaság lendületben? Talán mondhatjuk azt, hogy nagyjából egy ilyen szociál-liberális programot képvisel és valósít meg a köztársaság lendületben, de egyáltalán milyenek most ennek a politikai tömörülésnek a támogatottsági mutatói, mert hogy szinte a semmiből jött létre ez a mozgalom néhány évvel ezelőtt, az elnökválasztás előtt nem sokkal, és aztán sikerült elnököt állítani, és megnyerték ugye a választásokat is elég nagy többséggel.
Igen, ami most jól mutatja a francia belpolitikai erőviszonyokat, az ugye az európai parlamenti választásokra készülve jönnek a felmérések, hogy ki körülbelül most hány százalékon áll, milyen népszerűsége van, és fejfej mellett halad 21 néhány százalékkal a Marine Le Pen vezette, hát ugye most már népi törmörülés lett, átnevezték magukat, illetve...
Nemzeti Frontból.
Igen, a Front Nationalból, amit mindenki ismert.
És azért tegyük hozzá, hogy a 2014-es előző EP választást ők nyerték meg, Marine Le Pen.
Így van. És fejfej mellett halad az Ammás. Most ehhez képest a következő nagy befutó, a két egymás mellett versenyzőhöz képest, az a konzervatív jobboldal, a republikánusoknak a pártja, aki olyan 13% környékén állhat, ugye ezek gyorsan változó mutatók, és azt látjuk, hogy a párti szocialista párt az egy 5-6%-kal nagyon erősen
ez egy történelmi mélypontnak
mondható. Ez egy történelmi. Megelőzte őket a Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon vezette szélső baloldal is.
Ez valamilyen módon egyébként François Hollande öröksége még, hogy ennyire lecsökkent a támogatottsága?
Biztos, hogy egy tényező az, hogy François Hollande nem tudta integrálni azt az egyébként nagyon színes gyűjtőpártot, ami a szocialista párt mindig is volt, tehát ott minden és mindenek az ellentéte megvolt és együtt volt, és ez egy nagyon erős vitakészséget generált a pártban. Olan nem tudta összefogni ezt a vitakészséget, viszont én nagyobb problémának látom, ez jelen van, ez tagadhatatlan, de sokkal nagyobb problémának látom azt, hogy nem ért be az a baloldali mondani való, amit tudnának mondani a mostani társadalmi problémákra, amit jól tudnának kommunikálni a gazdasági vívmányok átalakításával kapcsolatban, akár itt a munkanélküliség, akár Franciaországban a szegénység, akár az új témákra, a globalizációra, akár a gazdasági részét nézzük, akár az egyenlőtlenségeknek a megnövekedésére, ami azért furcsa, mert ha megnézzük az európai baloldalnak a térképét, akkor a francia baloldal hagyományosan vezető szerepet tölt be abban, hogy milyen versengő baloldali válaszok vannak a társadalom szervezésre.
Főleg a szocialistáktól vitt el szavazatokat egyébként Macron mozgalma, vagy Macron pártja?
Nagyon sokat elvitt a jobb oldalról is. Ott többet tudott megtartani. Nem kizárólag a szocialistáktól vitt el, tehát körülbelül úgy egyformán futottak be hozzá szavazatok, és ugye nagyon megoszlott, hogy mondta, hogy a modellje egy ilyen szociáldemokrata modell lenne, ugye svéd modellt szereti hangsúlyozni, ahol egy nagyon erős, szinte már szecsörista liberális gazdaságpolitikát folytat, a másik oldal pedig egy védő, óvó állam a társadalompolitika felé. Tehát egy nagyon erős szociális intézkedésekkel lenne jelen, és ugye a francia kommunikáció és retorika ez, hogy ez egy olyan sajátos modell az államnak a nagy szerepével, ami viszont ellentétes a svéd modellel, amit Európa országaiba lehet importálni, hiszen ez egy olyan modell, ami sikeresen megoldja a társadalmi és gazdasági problémákat. Tehát az, hogy ő a saját visszatérve egy korábbi gondolathoz, a saját reformjait hogyan és milyen mértékben tudja megvalósítani, az külpolitikában egy presztízs tényező is, hiszen mutatni akar vele egy utat, egy lehetséges utat.
Ez szóba került az imént, már hogy az EP választásra készülve az erőviszonyokat próbáljuk feltérképezni, hogy az előző 2014-es választást Marine Le Pen pártja nyerte meg. Most egyébként hangsúlyozta, vagy bejelentette, hogy kampányolni fognak most is, ami ugye azért érdekes, mert hogy éppen a francia hatóságok a nyár végén zárolták a párt állami támogatását, mivel hogy jogtalanul vettek fel uniós pénzeket. Hát azért ennek a dolognak is van egy sajátos pikantériája, hogy egy alapvetően euroszkeptikus párt csapolja meg a brüsszeli uniós kasszát, ez is egy érdekes dolog, de egyáltalán a nemzeti vagy népi tömörülés esetében változtak a hangsúlyok, vagy a programpontok, vagy nagyjából ugyanazt képviseli következetesen, mint az előző európai parlamenti választáson?
Óriási belharcok vannak belül a párton belül, ugye Le Pennek van egy nagyon erősen a középirányba nyomuló politikája, amivel konzervatívabbá akarja tenni ezt a pártot. Amíg Le Pen áll, Marine Le Pen áll ennek a pártnak az élén, addig maradnak ezek a súlypontok, tehát ő tudja magával vinni ezeket a hangsúlyokat. Ez elsősorban az Európa ellenesség, de ezen már nagyon sokat finomított, főleg ugye egy európai parlamenti kampányban, azért ez egy érdekes problémát vett fel. A másik pedig a muszlim ellenessége ennek a pártnak. Ezt a két kampánytémát elsősorban a muszlim ellenességet fogja vinni továbbra is.
Kifejezetten hát muszlim ellenesség, vagy bevándorlás ellenesség?
Bevándorlás és muszlim ellenesség is a kettő együttesen van jelen, mert a társadalmi integráció, tehát az, hogy az egyes csoportok hogy tudnak integrálódni a francia társadalomba, az egy ugyanolyan kiemelt programpontja általában nem csak a kampányok alatt, de magának a pártnak a képviseletére.
Hát egyébként is az jól látszik, hogy az európai parlamenti választásoknak, illetve az ezt megelőző kampánynak azért központi kérdése lesz a migráció, illetve a bevándorlás kérdése. És hát azt is látjuk, hogy Emmanuel Macron, aki a jelek szerint azért erőteljesen kampányolni fog az európai parlamenti választások előtt, hát ő határozottan beleállt ebbe a kérdésbe az eddigi nyilatkozataival a különböző európai fórumokon. Mivel is vérteződik fel akkor Emmanuel Macron ebben a
nyilván megint táplálkozni abból tud, amit a saját országában fel tud mutatni, és nem véletlenül az, hogy az elmúlt hetekben mutatta be azt a társadalmi integrációs tervet, amit ugye kiadott egy parlamenti bizottságnak, egy 617 oldalas jelentés lett belőle, hogy milyen problémák vannak a társadalmi integráció területén Franciaországban, és mit lehetne ezzel kezdeni. Itt nagyon szépen látszik két vonal, az egyik, hogy lazítja az államnak a szekuláris tendenciáit. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az egyik probléma a francia társadalmi integrációval, hogy egyformán kezel mindenkit, és az állam nem különbözhethet meg vallás alapján senkit. Ugye ez rendben lenne, de ha megnézzük a francia térképet, akkor azt lehet látni, hogy az egyik legnagyobb problémát a társadalmi integrációban az okozza, hogy nincs elég tere a mérsékelt közösségeknek, tehát túl nagy teret nyernek a radikálisok. A mérsékelt közösségekkel nincs probléma, nyilván a radikálisokkal van baj. És nincs eszköze az államnak, hogy támogasson saját mérsékelt muszlim közösségeit. Tehát ez egy nagyon komoly probléma. És ezt a fajta laicitást, ugye ez a laicitás modellje, ahogy a franciák hívják, ezt a laicitást hígítaná ez a jelentés fel, ami óriási nagy vitákat vált ki már most ebben a formában, pedig hát ez egy kezdeti lépés, hogy ezt a jelentést megtárgyalják. A másik vonal pedig pontosan az, hogy hogyan tudja a saját muszlim közösségét összefogni az állam, ugye? Mi a probléma megint, hogy nincs olyan, hogy Franciaország iszlám, magának a jelentésnek ez egy központi mondani valója, hogy meg kell teremteni ezt az iszlám à la française, a francia iszlámot, hanem rengeteg versengő muszlim közösség van, amiknek nincs túl sok kapcsolata egymással, vagy kifejezetten ellenséges a kapcsolata egymással, nem túl baráti. Gondoljunk csak, talán könnyebb megérteni úgy, hogyha a kereszténység oldaláról nézzük meg, Magyarországon sincs a keresztény egyház, hanem van katolikusok, reformátusok, evangélikusok, stb. És egy pár évvel ezelőtt, vagy évtizeddel ezelőtt, ez még nagy szó volt, ha egy katolikus egy reformátussal házasodott, mert ezek nem voltak ilyen viszonyban. Ugyanez van a muszlim közösségeknél, tehát az állam párbeszédet akar kezdeni a muszlim közösséggel, hogy közösen dolgozzák ki azt, hogy hogyan lehetne támogatni a mérsékelt imámokat, iskolákat és a mérsékelt közösségeket, akiknek nagyon erős közösségépítő és teremtő hatásuk van, nem tud kihez fordulni. Tehát rengeteg 60-80 féle közösséghez, vallásjogi iskolához, egymástól független szervezethez kell fordulnia. Nem újdonság Macronnak a terve ez a jelentés. Megismétli lényegében Sarkozynek a 2003-as tervét. Ugye ő létrehozott egy muszlim tanácsot, franciaországi muszlimok franciaországi tanácsát, ami végül számos kérdésen de elvérzett. Ugye ott Sarkozy után már Hollande nem nagyon állt bele ebbe a kérdésbe, vagy nem ezt az utat vitte. Ezt hozná vissza, hogy valamiféle képviseleti rendszert kellene kiépíteni valamilyen formában. Kérdés az, hogy hogyan. Ugyanakkor azt mondaná, hogy az államnak ezt a semleges magatartását egyszerűen meg kell szüntetni. Tehát az állam aktív módon kezdjen el beavatkozni, kezdje el finanszírozni a mérsékelt mecseteket. Ugye a mecsetépítést ma Franciaországban önmaguk a közösségek finanszírozzák, aminek az a következménye, hogy mecset finanszírozások nagy része Szaúd-Arábiából jön, a szalafita mozgalmon keresztül, ami egy kemény radikális mozgalom. Az állam legyen jelen a vallásoktatásban is, az imámok képzésében. Az imámok megint nem képzik őket Franciaországban, nem beszélnek franciául, hanem hát behozzák, importálják őket Szaúd-Arábiából, akik arabul beszélnek, rákényszerítve a vallásos francia családokat, hogy tanítassák arabul a gyermeket, mert másképp nem tud közösségbe járni. Tehát ezek olyan valós problémák, amikre egy olyan elfogadható választ kell adni, ami a franciaországi muszlim közösségnek is érdekében áll. Tehát ez egy komplex intézkedés sorozat, amit már most kezdtek el támadni, látszik, hogy majd ez adja az egyik ívét az európai parlamenti vitának, aminek nem kicsi a tétje, hiszen egy új frakciót akar létrehozni Macron az európai parlamentben.
Tehát akkor igaz lehet az az elemzői olvasat, hogy Macron voltaképpen az uniós politikai tér valamilyen módon történő újrarajozolására tesz kísérletet, hogy törekszik?
Hát az európai parlamenten belül ez világosan látszik, hogy az elmúlt hónapoknak volt ez a nagy programja, hogy az Anmás, aki jelenleg értelemszerűen nem tagja az Európai Parlamentnek, megnézi azt, hogy kikkel tud egy önálló frakciót alakítani, ha egyáltalán bekerül, ugye még azt se tudjuk, hogy bekerül-e, de ha bekerül, akkor az Európai Uniós szabályok szerint 7 tagállamnak a valamelyik pártját kell megérnie, hogy önálló frakciót tudjon létrehozni. A legesélyesebb az lenne, hogyha beülne a liberálisok, az európai liberálisoknak a soraiba, ugye Verhofstadttal játszik az, hogy ő a régi világnak a képviselője Macron számára, és számos olyan ponton különbözik a véleményük, ami miatt Verhofstadtnak az ajánlkozását visszautasította Macron, hiszen Verhofstadt hívta őket a liberális frakcióba, és elkezdte keresni a lehetőséget arra, hogy milyen új szempontok lennének. Jártak Spanyolországban, Olaszországban, lengyelekkel felvették a kapcsolatot, ugye németek egy nagy kérdés, hogy hogy alakulnak ott a frakciók, és ott már kaptak visszajelzéseket arra, hogy milyen esélyeik vannak arra, hogy megint ha bekerülnek, ugye nagyon többszörösen hipotetikus dolgokról beszélünk, akkor vajon mennyi esélye lesz arra, hogy egy olyan európai parlamenti választásnál, amikor az elemzések ebben a pillanatban azt valószínűsítik, hogy mind a baloldalnak, mind a hagyományos jobboldalnak a támogatottsága visszaesik, ő ezt megint egy olyan történelmi helyzet, amit ki lehet használni, és tud-e alakítani egy új frakciót.
Visszatérve még a migráció és a bevándorlás témakörére, és egyáltalán megpróbálva feltérképezni a franciaországi közhangulatot ennek vonatkozásában, mennyire kötik össze a franciák a migrációt, a bevándorlás ügyét a terrorcselekményekkel, mert hogy azért az elmúlt években talán Franciaország volt a leginkább elszenvedője súlyos terrorcselekményeknek, eseményeknek, hát gondoljunk csak a párizsi Bataclanra vagy a nizzai merényletekre. Szóval mennyire kötik ezt a két dolgot össze?
A szélső jobb oldal szorosan, de hogyha az átlag francia választópolgárt nézem meg, vagy megbeszélget az ember francia ismerőseivel, akkor látszik, hogy még mindig jóval nagyobb részt, és nagyon helyesen ezt Franciaországnak a külpolitikai aktivitásának tulajdonítják. Tehát a terrorcselekmények az a francia külpolitikának a terrorizmus ellen viselt háborújából, vagy harcából fakadnak, ugye Szíriában, az iszlám államnak a támadásából, és hát Észak-Afrikából, azokban a lépésekből, ahol sorra számolják föl, akár a Boko Haram elleni küzdelemben, akár ott ugye az észak-afrikai Al-Qaidának a különböző táborait. Tehát ezek ilyen akció-reakció kapcsolatban vannak egymással. A bevándorlásnak a kérdése az sokkal erősebben kötődik a társadalmi integrációs kérdésekhez. Tehát hogy és mennyi embert tud integrálni, és milyen módon a francia társadalom.
E tekintetben a franciáknak kell, hogy legyen tapasztalatuk, vagy van is nyilván tapasztalatuk, hiszen évtizedek óta ez kérdés, ugye a grebővezetből, Algériából, Tunéziából érkező arab bevándorlók azért együtt élnek már a franciákkal évtizedek óta.
Ez így van, ugye a 20-as években indult meg tulajdonképpen ugye a francia gyarmatbirodalomnak a visszaáramlása valamilyen módon az anyaországnak a területére. Ugyanakkor a francia társadalmi integrációs politika, mint tudatos politika, az egy nagyon fiatal jelenség, az 2006-2003 között születik meg. Addig nagyon sok tekintetben az automatikus integrációt feltételezi az állam. Tehát azt feltételezi az állam, hogy aki ide érkezett, és munkahelye van, és nem tudom, a gyerekét iskolába járatja, az majd automatikusan integrálódni fog, és megtanulja a nyelvet.
De utána ez abból is fakadhat, hogy mondjuk a 50-es, 60-as években bevándorlóként Franciaországba érkezettekben erősebb volt az asszimilációs törekvés vagy szándék, mint a mostaniakban?
Ezt így megint nem tudnám kimondani, hiszen nagyon érdekes felmérések vannak arról, hogy milyen mondjuk a felsőoktatási intézményekbe való becsatlakozása az elmúlt években érkezett bevándorlóknak, és ott inkább az látszik, hogy aki most érkezik, ott nagyobb. A harmadik, negyedik generációval van probléma, aki már ott él, és akinek a gyökerei egészen halványak. És ez megint egy nagyon erősen szociális probléma Franciaországban. Kialakul a banlieue-knek, ez a francia külvárosoknak, ez a sajátos szubkultúrája, ami hát a társadalmi integrációnak a totális kudarcát testesíti meg nagyon sok esetben és nagyon sok értelemben a közoktatásban, a munkaerőpiacban. Itt kimagaslóan rosszak a munkaerőpiaci mutatók, az iskolázottsági mutatók, és itt ez, tehát ez egy vegyes környék, itt az észak-afrikaiaktól kezdve a tőzsgyökeres franciákon át élnek mindenki egy ilyen sajátos világban együttesen, és ez mindenkire vonatkozik, tehát mindenki ugyanazokkal a problémákkal küzd, és ezeket a problémákat az állam nem tudta eddig megfelelően kezelni. Pedig ennek a kezelésére a 90-es évektől kezdve megindult egy olyan oktatási program, ami célzottan ezeket a zónákat támogatta, de itt Franciaországban érdekes módon van egy alapelv, hogy a mennyiségi támogatás az automatikusan megoldja a problémákat. Tehát ez az elkülönített összegnek a nagysága, az automatikusan eredményt kell hozzon, és nem mindig a hatékonyságra fókuszáltak.
Az elmúlt órában Szűcs Anita, Franciaország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense volt a vendégünk itt az arénában. A mostani interjú elkészítésében Módos Márton főszerkesztő közreműködött, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy velünk tartottak.
Köszönöm szépen.